Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Jó napot kívánok, én Zajti Ferenc vagyok, az országépítő.net magazinjának podcast szerkesztője. Aki velem szemben ül, Kun Emese, a Budapesti Fővárosi Levéltár revértárosa. Beszélgetésünk apropója több síkon fog majd végigfutni. Az egyik az, hogy először is megismerjük Emesét, hogy ő kicsoda-micsoda, aztán utána megpróbálunk egy kicsit belekeveredni a medgyaszai hagyaték kérdésébe, és hát a legvégén megpróbáljuk érinteni azt, hogy mi is a jövője egy ilyen építészeti hagyatéknak. Kezdjük az elején. Emese, kicsoda-micsoda ön?
Jó napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget ezúton is Ferencnek és a tímnek. Én amellett, hogy levéltáros vagyok, végzettségem szerint művészettörténész vagyok, és 2012-ben kezdtem el a tanulmányaimat Budapesten az ELTE bölcsészkarán, és aztán pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytattam. Ott kaptam mesterdiplomát, és a diplomatémám, a diplomunkám témája az a már a medgyaszai hagyatékot érintette. Medgyaszai Istvánnak a ma a Szlovákia területén található két épületéről írtam. Ez kicsit hazabeszélés is, mivel én felvidéki származású vagyok, Somorjáról jöttem, ami Pozsony mellett található, és szerettem volna olyan témát feldolgozni, amiben egyrészt a szlovák nyelvtudásomat is fel tudom használni, illetve hát a szűkebb és bővebb pátriámnak a történetére tudok egy kicsit reflektálni, azt tudom részletesebben feldolgozni, és ez volt a célom. És amikor először kapcsolatba kerültem a medgyaszai hagyatékkal, akkor tudatosítottam, hogy ez milyen egy izgalmas és tág téma.
Hogy került kapcsolatba ezzel a hagyatékkal?
2016-ban vettem fel először a kapcsolatot a hagyatékőrzőivel, a szakdolgozati témám keresésekor, és végül 2017-ben látogattam el először a medgyaszai emlékházba, ahol a teljes medgyaszai hagyatékot őrizték egészen a közelmúltig, és nagyon jó kapcsolatba kerültem a hagyaték őrzőivel, akik, tehát jelen pillanatban Barta Ágoston és Ládonyiné Barta Gabriella a tulajdonosai ennek a hagyatéknak, akik áldozatos munkával őrizték ezt az igen értékes hagyatékot.
Mit kell erről tudni? Tehát miről van itt szó? Tervek, fotók, vagy hogy kell ezt elképzelnünk?
Hát ami a levéltári részét illeti, főként tervanyagról beszélünk, a Medgyaszai István által tervezett nagyjából 160 épületnek a tervanyaga tételszinten, úgymond, tehát épületenként rendezve volt megtalálható ebben a hagyatékban, ott a Ménesi út 59/B alatti medgyaszai emlékházban, amely egy darabig emlékmúzeumként működött, illetve ma is látogatható, és egyben a család lakóháza is, amelyet szintén Medgyaszai István tervezett. És az építész veje Barta Zoltán volt az, aki feltette az életét tulajdonképpen arra, hogy Medgyaszai István emlékét ápolja.
Bocsánat, két ember, mert a másik az Rudnai volt.
Igen,
tehát két emberre tette föl az életét, az egyik a medgyaszai, másik Rudnai Gyula festőművész, és gyakorlatilag neki köszönhetjük, hogy megmaradt még egy ép anyag ebben a két embernek az életében. Bocsánat, hogy közben
így
vágtam.
Van. Nem, köszönöm a kiegészítést, ez így van. Hát most az én kutatásom szempontjából Rudnai kevésbé aktuális, viszont valóban így van, hogy a hagyaték, Barta Zoltán hagyatékának a része tulajdonképpen egy nagyon kiterjedt rudnai monográfia, amit ifjú művészettörténészek számára nagyon tudok ajánlani kutatási témának, ugyanis feldolgozatlan nagy részt, és egy nagyon izgalmas, sok információval teli anyag az is. Ott ő ugye személyesen ismerte, a mestere volt Barta Zoli bácsinak, Rudnai Gyula, és ott készített vele interjúkat, leveleztek, tehát ott egy közvetlen kapcsolatban volt a művésszel, és így tudta megírni ilyen részletességgel ezt a monográfiát. De ugye ismerte az apósát is személyesen, és hát művészként, művészemberként elkötelezetten őrizte mind a hagyatékot, mint pedig a művész alkotásait, tehát szívügyének érezte azt, hogy kiálljon a medgyaszai épületek műemlékvédelme mellett, és néha-néha szélmalomharcot vívva.
Mekkora tételről beszélünk? Tehát mit kell elképzelnie mondjuk egy embernek, amikor azt mondja, hogy hát a medgyaszai hagyaték bekerült ide a levéltárba, ez mit jelent?
Nagyon nehéz ezt pontosan meghatározni, ugyanis jelenleg a hagyaték nagyjából 3200-3500 tervlapból áll. Amint mondtam, ez jelenleg tételszinten van rendezve épületenként, viszont egy-egy épülethez akár több száz terv is tartozhat, így például a legnagyobb az a nagykanizsai tüzérlaktanya tervanyaga, ami egy igen kiterjedt, több épületből álló együttes. Emellett a tervdokumentációk mellett igen izgalmas a fotóanyag, ami üvegnegatívokon, illetve negatív és pozitív filmeken maradt meg a hagyatékban. Ez nagyrészt feldolgozatlan volt ideig, mivel ugye az üvegnegatív hordozó, mint hordozó is egy nagyon érzékeny, sérülékeny anyag. Most, ahogy bekerült már hozzánk a levéltárba, és mivel fotórestaurátoraink nincsenek, ezért a fotókat restaurálni, mint olyan nem tudtuk, hanem csak arra volt lehetőségünk, hogy bedigitalizáljuk őket, felmérjük az állapotukat. Sok esetben már nagyon a nem megfelelő tárolás sok esetben károkat is okozott ebben az anyagban, és szerencsére nagyon sok nagyítás készült általában ezekről a fotókról. Vannak kivételek, amiket például néhányat már most be tudtunk mutatni a bécsi kiállításon, ami eddig nem volt ismert, vagy nem... Tehát a hagyaték tulajdonosai tudták, hogy létezik, de nem igazán jelent meg sehol még, és nekem egyébként az a személyes célom, hogy ennek a hagyatéknak a rejtett gyöngyszemeit előhozni és megmutatni, egy másik szempontot megmutatni medgyaszaival kapcsolatban, mert őszintén szólva én is, amikor elkezdtem ezt a kutatást, abban a hiszemben voltam, hogy mivel megjelent már egy monográfia Medgyaszai Istvánról, itt már nincs feldolgozni való, és nem tévedhettem volna nagyobbat szerencsémre, mert van vele munka, van anyag, és van vele munka, annak ellenére, hogy tényleg ez a rendkívül minuciózus, részletekbe menő feldolgozás, amit a Barta Zoltán véghez vitt, ez nagyon sok mindent megőrzött, és nagyon sok mindent fel is dolgozott, de nem volt és nem lehetett mögötte olyan például levéltárosi hozzáállás, amivel most mi egy iratanyag feldolgozásához hozzákezdünk.
De egy apparátus se volt az Zoli bácsi mögött.
Tehát, hát egy természetesen, igen.
Muzeológus, levéltáros, minden volt. Emesen, mik azok a gyöngyszemek, amikre most itt utalt az előbb? Tehát segítsen nekünk.
Van néhány azonosítatlan terv is, ami például engem kifejezetten érdekelt, aminek például egyes házaknak csak egy nagyjáboli címe volt az eddigi feldolgozásokban. Ezek Például, ami szerintem érdekes volt a mostani kiállításban, az ez a brejtenzéi, Bécs brejtenzéi kaszárnya épületeknek a fotói, amiben én úgy tudom, hogy abban az építkezésben több Wagner iskolás diák is részt vett, és akkor ott a magának az építésnek a folyamatát is dokumentálta, valószínűleg Medgyaszai saját fényképezőgéppel, illetve nagyon sok maradt meg a gyűjtőutak során készített fotókból. Aztán vannak olyanok, amiket még nehezebb feldolgozni, tehát például műegyetemi előadásainak az előadás kéziratai. Ezek már azok a részei a hagyatéknak, ameddig még nem jutottunk el, és nagyon sokára is fogunk eljutni, mert most az elsődleges cél az, hogy a tervanyag korpuszát, mint olyat restauráljuk, és digitalizáljuk, és kutathatóvá tegyük ebben a formában. Ez az elsődleges célunk, illetve ami egy nagyon érdekes forrás, szintén Barta Zoltánnak köszönhetően, azok a tematikus albumok, amikbe ő beragasztott leveleket, képeslapokat, különféle okiratokat, tehát ebből van egy nagyjából 10-15 darab különböző témákban. Az első 5-öt már digitalizáltuk, ennek köszönhetően jött létre a kiállítás, mivel ott már több száz dokumentumról beszélhetünk, amik mind hozzáadnak elég nagy mértékben a hagyaték megismeréséhez. Ilyen például nagyon érdekes számomra az idegen nyelvű levelezés a Szófiai Királyi Palota megbízásával kapcsolatban. Onnan lehet tudni, hogy az öccse Gyula is kint volt az engedélyezési, vagy a tervpályázat elbírálásának a folyamán, tehát hogy ő nem volt, de a Gyulától kapott leveleket, képeslapokat Isztambulból, és például ugyanilyen részletességgel a saját útjait is dokumentálta, naplók vannak a népművészeti gyűjtő útjáról. Ott megint csak hatalmas munkát végzett Barta Zoltán, mivel átírta ezeket a kéziratos naplókat, és sokkal egyszerűbb természetesen követni a kéziratos naplóknak a gépiratos naplóknak a szövegét, mint hogyha Medgyaszai saját kézírását olvasnánk, de Medgyaszai nagyon szépen írt egyébként olvashatóan, tehát nem lehetetlen megfejteni az ő írását ezeken a terveken. Most már, hogyha elém raknak egy szöveget, akkor láttam annyi mondatot papírra vetve Medgyaszaitól, hogy most már meg tudom állapítani, hogy az ő lehetette, avagy Barta Zoli bácsi, mert ugye ő is az albumokba is hozzáfűzött néhány jegyzetet. Akkor ez egyébként a napokban egy új felfedezésem, hogy Medgyaszai ott volt 1912-ben a Duisburgi Színháznak az építésénél. Ezt én úgy tudom, hogy ez nem volt egy tudott tény, azért, mert a fotóhagyatékban benne volt néhány fotó, ami egy színházat ábrázolt, és erre az Oli bácsi ráírta, hogy Csernovic, mivel Medgyaszai töltött egy kis időt Csernovicban, oda tervezett egy színház épületet. Van egy vázlat, amire szerintem szintén a Zoli bácsi írta rá, hogy Csernovic, és az önéletrajzában is szerepel, hogy ő ott valamilyen színház épületet oda tervezett, illetve egy mulató épületnek a belsejét, ami nem egészen tudható, hogy oda megvalósult-e, de azt is sikerült azonosítanom, hogy melyik épület volt az, ahova ő tervezett, és mellette található egy másik Wagner iskolás építésznek, Hubert Gessnernek a postatakarékpénztár épülete, vagy postabank épülete, ami a csernovici szecessziós építészet egyik izgalmas remeke. Tehát ez a Duisburgi Színházról készült, építéséről készült fotók, azok pedig Csernovic kérdőjellel címen voltak benne ebben a fotóhagyatékban, és sikerült a homlokzatról leolvasni. Ugye megint csak amiatt, mert bedigitalizáltuk, jó nagyításban sikerült ránézni a homlokzatra, a feliratra, és így derült ki, hogy hát vagy kapott Duisburgból fotókat, de nagyobb a valószínűsége, hogy ő személyesen megnézte annak az épületnek az építését, amelyet egyébként lebombáztak a háború alatt, utána később újraépítették majdnem a nulláról, úgyhogy ami most ott áll Duisburgban, színházépület, az nem az, amit Medgyaszai látott. Tehát ez ilyen szempontból is egy kuriózum. És vannak ilyen apróságok, amin valamiért nem tudott elindulni az előző kutatás, és ugye emiatt, hogy nehéz volt a hozzáférés egyszerűen, mivel egy magánházról beszélünk. Az ember kutatni magánházba, a Gellért egy lankás lejtőire nem mindig tud eljutni, és ha ott is tud tölteni egy időt, nagyon nehéz a teljes anyagról egy átlátást
kapni. És nem is egy szisztematikus gyűjteményről beszélünk, hanem ami itt-ott volt. A Zoli bácsi, hogyha emlékezett rá, hogy honnan kell kihúzni, akkor azt, és hogyha volt benne éppen kuráns, akkor odaadta, ha nem, vagy nem tetszett, és nem volt szimpatikus a kutató, akkor nem adta neki oda. Nyilván ez így van. Emese, előkerült-e például, én legutóbb beleszaladtam olvasmányaim során egy Szatmár Németi Színház tervébe, amit Medgyaszai építész tervez. Ez egy 900-as évekbeli újság, Szatmár Németi újságnak a híre volt, és hát aztán budapesti újságok is megjelentették ezt, hogy Szatmár Németibe Medgyaszai tervez színházat. Ilyen például előkerült-e, vagy előkerülhet-e?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és számomra is abszolút napirenden vannak ezek a dolgok. Én készítettem egy darabszintű jegyzéket az eddigi feldolgozások alapján, valamint abból a tervjegyzékből, ami az emlékházban volt. Tehát három jegyzéket egyesítettem a saját jegyzékemben. Az első a Kati Imrének az első monográfiájának a jegyzéke és annak az információi, a másik Pocner Ferenc monográfiájának a jegyzéke, és ez az emlékházban található tervjegyzék. És ebben ugye szerepelnek ezek. Egyébként viszonylag nagy számban van egy pár ilyen tétel benne, hogy Medgyaszai tervezett színházat például Szatmár Németibe, például Gölnic bányára. Most a legutóbb egyébként megpróbáltam elmenni a Gölnic bányai irányba a helyi levéltárosokat felkeresni. Na most ugye szlovákiai és romániai levéltári kutatás tekintetében ezek nehézkes dolgok. Tehát ezek valószínűleg nem valósultak meg, ezek a színházépületek, de nagyon érdekes, mert tényleg nagyon lelkesen adnak hírt korabeli újságok ezekről az építkezésekről, ezekről a tervezett építkezésekről. Tehát levéltárosként, ha el kell indulnom ebbe az irányba, illetve ha esetleg van rá az embernek kapacitása, hogy a meg nem épült épületeknek a tervezeteit felkutassa, akkor mivel ezekről nagy részükről nem maradt fenn a hagyatékban terv, ezeket ott helyi levéltárakban, illetve esetleg a városi tanács jegyzőkönyveiben lehet nyoma annak, hogy a városi tanács tárgyalta ezt az ügyet, illetve esetleg a polgármester, de általában a tanácsnak az ügyeiben szokott szó lenni erről, hogy a tanács tárgyalja azt is azt a javaslatot, hogy színház épüljön, teszem azt Gölnicbányán, és akkor nem tudom, általában az, hogy vagy közben jött egy háború, mert itt azért már például a 10-es években is szó van ezekről, valamelyik, azt hiszem, hogy a 10-es évekre datálható a sajtóforrások alapján, de az is lehet, hogy egész egyszerűen csak nem volt pénz a megépítésükre, nem bírtak tőkét szerezni.
Tehát elképzelhető még olyan is, hogy vázlattervek előkerülnek például a hagyatékban.
Nem teljesen kizárt. Igen. A hagyatékban már valószínűleg nem, tehát ott már nem nagyon vannak olyan azonosítatlan tervek, amik például pont színházakra vonatkozóan, én úgy tudom, hogy nincsenek benne azonosítatlan tervek, de bármi megeshet, tehát azért így kategorikus kijelentéseket ebbe az ügyben nem nagyon lehet tenni. De például van olyan kastélyterv, ami teljesen azonosítatlan. Én azt egy korábbi időpontra datáltam stiláris alapon, mint az eddigiekben szerepelt. 20-as évek helyett inkább a 10-es évekbeli időszakára, ahol még jobban hasonlított erre a Wagner iskolás vonalra a rajz stílusa. Ezt szerintem valamennyire azért nyomon lehet követni az ő stílus fejlődését, mint olyan, ha beszélt, inkább alakulását, stílus alakulását, azt ezeken a rajzokon azért nyomon lehet követni. Tehát kerülhetnek még elő olyan dolgok, amik azonosítatlanok, ráadásul azért nagyon jó dolog az, hogy Budapest Főváros levéltárába került be ez az anyag, mert átfedések vannak a mi anyagunkkal. Tehát nekem például egy nagyon jó példa erre az Elek utca 14-es számú lakóház, ami egy igen izgalmas épület, már amennyi megmaradt a részleteiből, mert ott is nagyon sok részletet leborotváltak annak idején. Sajnos, illetve ott is talán látszanak, én az emlékeimben egy olyan fotó is, mert ugye Zoli bácsi végig is fotózta bizonyos időszakokban ezeket a házakat, úgyhogy ez nagyon hasznos így a feldolgozás szempontjából is, hogy látjuk, hogy mondjuk 60-ban hogy nézett ki, és lövésnyomok vannak rajta, szóval azt lehet látni, hogy ott háborús károk is keletkeztek, és azt tehát úgy állították helyre, hogy valószínűleg nem volt arra lehetőség, hogy minden apró díszítő motívumot helyreállítsanak sajnos. De az épület áll, általában az graffitók esnek áldozatul ezeknek a felújításoknak, sajnos volt azon is két graffitó, illetve erről az épületről fotóanyag maradt fenn a hagyatékban, és egy vagy két darab terv másolat. És annál sokkal jobb minőségű tervek vannak az építési ügyosztályok tervtárában, helyrajzi szám alatt, erről az épületről, tehát mondhatni, hogy kiegészíti egymást ez a két anyag. Úgyhogy nem véletlen az, hogy ebbe az intézménybe került, azon felül, hogy nyilván ez az intézmény vezetésének a rugalmassága, illetve nyitottsága kellett, hogy ezt ide behozhassuk. Akik támogatták azt az ötletemet, Kenyeres István főigazgató úr és Herman István tudományos főigazgató helyettes úr ebben az egész projektben nagyon nagy támogatóim voltak, és velük folytattuk az egyeztetéseket a családdal is, akik aztán szerencsénkre megbíztak az intézményben, az intézmény dolgozóiban és a feldolgozást végzőkben annyira, hogy ezt átadják nekünk. A tulajdon jogi szempontból természetesen a hagyaték maga a család tulajdona továbbra is, 100%-ig. Mi a bizalmukért cserébe értéket szeretnénk hozzáadni ehhez az iratanyaghoz, mint műtárgyakat kezelni ezeket, a megfelelő helyén kezelni ezeket az iratokat, tehát restaurálni és kutathatóvá tenni úgy, hogy közben maga az iratanyag minél kevésbé sérüljön ezzel egy időben. Illetve ugye ez egy nehéz kérdés, hogy hova kerüljön ilyenkor ez az iratanyag, mert hogy az egész hagyaték az nem csak levéltári anyagból áll természetesen, hiszen Medgyaszai maga is egy nagyon kíváncsi, egy nagyon felfedező típusú ember volt, aki szívesen járta nem csak Európát, de Ázsiát, Afrikát, sőt, szerintem szeretett volna Amerikába is eljutni, pályázott is a Philadelphia-i kiállításnak a pavilon épületére, amit aztán nem kapott meg, de minden esetre egy világjáró ember volt, és hát hozott magával számos izgalmas műtárgyat, amik most is megtekinthetők ott az emlékházban. Nekem és kollégáimnak személyes kedvenceim a kitömött krokodilok, akik figyelnek a tárolóból, és ellenőrzik a dolgozószoba eseményeit, de ezen felül például nagyon szép teáskancsók, tálak, bútorok is találhatók a hagyatékban, amit természetesen egy levéltár nem tud feldolgozni, nem tud átvenni. Ezért ugye az ideális helyzet az lett volna, hogyha az egész egy olyan közgyűjteménybe kerül, akik a teljes gondozást el tudják vállalni, de tehát azért az időnk véges, és hogyha van lehetőség arra, hogy legalább egy részét ennek a hagyatéknak feldolgozzuk, és restauráljuk, és gondozzuk, akkor én azt gondolom, hogy meg kell ragadni a lehetőséget, és élni vele.
Emese, és itt most beszéltünk arról is, hogy van ez a bécsi kiállítás, és szóba került az is, hogy lesz itt Budapesten egy ilyen kiállítás. Tudtommal, ugye legutóbb az Ernst Múzeumban volt egy kiállítás medgyaszaival kapcsolatosan.
Bocsánat, a Műcsarnokban is volt egy, aminek Pocznár Ferenc
volt. Igen.
A kurátora.
De ha most én ezt jó veszem ki a szavait, akkor itt egy olyan pazar kiállításról lesz majd szó a Fugába, amit ébereli ezt a két, mondjuk úgy, valóban gyűjteményesnek tűnő kiállítást, ami akkor volt. Erről tudnál nekem valamit mondani, meg arról, hogy egyáltalán jogilag hogyan működik ez a dolog, mert ez egy sajátos történetnek tűnik, mert ugye a 70 év még nem telt le.
Igen, bár a jogi részéről én nem szívesen nyilatkoznék, mert én nem ezért vagyok felelős, tehát én inkább most arról beszélnék nagyobb biztonsággal, hogy hát ez a kiállítás, ez az örökösöknek a beleegyezésével jött létre természetesen. Mi az anyaggal és a másolataival úgy tudunk dolgozni, és úgy tudunk kiállítást létrehozni, hogy ők beleegyeznek ebbe, hogy őket mindenről tájékoztatjuk. Hát nagyon, nagyon kedvesen fogalmazza, hogy az Ernst Múzeum beli és a Műcsarnok beli kiállításnál ez egy nagyobb léptékű, de azért ez erre most jelen pillanatban nem volt lehetőségünk. Én egy kicsit más típusú kiállítást csinálnék, hogyha engem bíznának meg azzal, hogy kurátorként szervezzek meg egy ilyen kiállítást, de nagyon örültem a lehetőségnek, nagyon örültem annak, hogy minket kerestek meg, és hogy lehetőség volt ebben szakmai szinten is részt venni. Az Ernst Múzeum beli kiállítás az egy nagyon nagy kiállítás volt, ott nagyon sok mindent szerencsére be tudtak mutatni. Szerintem, véleményem szerint az volt a legnagyobb medgyaszai kiállítás eddig.
Hát egy átfogó, áttekintő képet adott, ez így van.
Igen, és ugye hát az akkor volt, amikor én még nem vettem részt ezen a koromnál fogva, de... Mikor is volt ez, 90-es években?
Hát ezt most ne kérdezze tőlem. Évszámokban nem vagyok jó.
Igen, fejből sajnos én sem tudom az Ernst Múzeum. Talán 2000-es évek eleje lehetett az. És hát a lehetőségekhez mérten akkor az egy nagyon, nagyon színvonalas tárlat volt, és természetesen ez az akkori a kurátorasszonynak, illetve az akkori szervezőknek a mérhetetlen szakmai kompetenciái.
Hát ez egy pazar kiállítás volt.
Na, tehát, köszönhető, igen.
Hát az nem kétséges. Amiről viszont most beszél, az egy teljesen más, vagy beszéltünk, az egy teljesen más szemlélet, mert itt képek vannak. Amit maga igen. szeretne, az képek. Uh-huh. Na most ez a megyeszai hagyatékból abszolút összerakható lehet, hogy képek alapján végigmegy az ember, és rácsodálkozik egy egész életútra.
Igen.
Na most ezt próbálja már meg nekem valahogy megmutatni, hogy mik a tervei. Na, akkor inkább így kérdezem, hogy mik a tervei.
Hát igen, tehát most arra volt lehetőség, hogy az ez ideig feldolgozott anyagot mutassuk be, amik rendelkezésünkre álltak, a lehető leggyorsabban azokból mutassunk egy táratot. Ráadásul nem mindegy az, hogy milyen közönségnek mutatjuk ezt be. A bécsi közönség teljesen más szempontból nézi ezt, teljesen másak a fogódzói, és Adolf Stiller építész nagyon jó érzékkel választotta ki azt a típusú anyagot, azt a típusú vizualitást, ami megfogja a bécsi közönséget, ami megfog egy olyan látogatót, aki eddig még életében nem hallott Megyeszai Istvánról, vagy maximum úgy, hogy igen, a Wagner tanítvány, de egyébként más nem nagyon tudott róla. Ráadásul akinek van, egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, akinek van emléke valamilyen szinten Magyarországról. Tehát ő például arra is ügyelt, hogy Megyeszai ugye tervezett a Balaton köré egy üdülőtelepet, ami nem valósult meg, illetve oda a Balaton-Almádi templomot, de például a Balaton, Plattensee. És akkor az osztrák turistának, az osztrák közönségnek ez az érdekes, hogy vannak viszonyítási pontjai, vannak kapaszkodói. És ugye ez volt az előnye ennek a szervező gárdának, hogy amellett, hogy Stiller egy nagyon gyakorlott kurátor, amellett tudta a szempontokat is. Viszont most, hogy áthozzuk a Fugába ezt a kiállítást, én fontosnak tartom azt, és remélem, hogy sikerül ezt valamelyest foganatosítani is, hogy más szempontokat is behozzunk. Tehát mivel szerepelt már Megyeszai több kiállításon, és nem csak az Ernst Múzeumban, nem csak a Műcsarnokban, hanem az építész szalonon belül volt ez a Posner Ferenc által kivitelezett kiállítás. Viszont fotókiállítás is volt már Megyeszai épületeiről, tehát a mostani állapotot is be lehet mutatni. Az én elképzelésem az lenne, hogy össze tudjuk hasonlítani az egykori állapotot a mostanival, hogy mi történt az elmúlt 70 évben ezekkel a... Most 70 évet mondok, mert ugye nagyjából Megyeszai utolsó korszaka óta, vagy hát mondjuk a halála óta eltelt évtizedekben, vagy 100 évben, mert ugye van olyan épületünk, ami már több mint 100 éves természetesen Megyeszaitól. Tehát, hogy mi történt az építés után ezekkel az épületekkel? Sokszor elhangzik vele kapcsolatban az, hogy ezek a vasbeton épületek, ezek mennyire időtállók, de a vasbeton, tehát a korai vasbeton az annyira azért nem időtálló valójában, hogyha ránézünk ezekre az épületekre. Ennek is ugyanúgy megvannak a nüanszai, vagy hátulütői ennek az anyagnak is. Nyilván ezt ugye manapság, vagy az évtizedek alatt sikerült kiküszöbölni, tehát a mostani vasbeton az egy teljesen másik történet, de itt még kvázi kísérletezési fázisban voltak ezek az anyagok, és szerintem nagyon izgalmas azt megmutatni, hogy igen, valamilyen szinten időtálló épületeket hozott létre, stilárisan is, egyedi épületeket hozott létre, van egy saját úgymond formanyelve, hogy ezzel a lechneri szófordulattal éljek, tehát felismerhető egy megyeszai épület, de amellett azért nem lehet magukra hajtni ezeket az épületeket. Ugyanúgy műemléképületekről van szó, hiába egy masszív időtálló, valamelyest időtálló anyagról beszélünk. A vasbeton is műemlékvédelemre szorul. Tehát nem, persze nem csak a 10-es évek épületei, nem csak a korai vasbeton épületek, hát most már a modernista épületek is felújításra szorulnak, tehát azért ez most már szerencsére tudva levő, hogy modern műemlékeink is vannak, és hát Medgyaszai épületei már bőven műemlékszámba mennek egytől egyig, nem mindegyik műemlék, nem mindegyik védett.
És valamelyik el is tűnt szépen
az idő folyamán. Sajnos, igen.
Ugye az előbb említett fotós Gyukics Péter, akiről
Gyukics
itt
Péter. Igen,
szó
igen,
volt,
köszönöm.
Aki meg örökítette a medgyaszai épületeket most az elmúlt pár év folyamán, és összehasonlításképpen lehetne, ugye, ahogy erről mesélt, most én fogom elmondani azt, amit Emesének kellene elmondani, hogy ezen a fúgabeli kiállításon jó lenne látni ezeket az épületeket is, hogy milyenek voltak, és milyenek ma.
Én Gulyás Attila fotóssal, aki az Építész Fórumnak a fotósa, nagyon kedves barátom, jártam végig a közelmúltban, az elmúlt fél évben medgyaszai vidéki épületeit is, budapestieket is, de olyanokhoz is eljutottunk, amikről például nem tudták, hogy meg nem is látszik rajtuk, hogy medgyaszai általi átalakítások, például egy izgalmas dolog, hogy Széchenyi Lea grófnő kúriája, ami most egy gyermekotthonként üzemel Barcs községben, ahhoz készített átalakítási terveket. Ez egy olyan dolog, ami most ebbe a kiállításban nem fog beleférni, de hogyha én egy teljesebb körű bemutatását szeretném az életműnek megejteni, akár egy kiállítás, akár egy tervezett más megjelenés formájában, akkor mindenképpen belevenném például annak az épületnek a mai állapotát, illetve vannak kevéssé ismert, hát főleg ilyen apróbb, tehát ezek... Én hajlamos vagyok egy kicsit elveszni a részletekben, azt bevallom, de és ez talán olyan szinten előnyére vált ennek a kutatásnak, hogy ezek a marginalizált, vagy kevésbé érdekesnek tűnő, vagy kevésbé jelentős épületekre is figyelmet szerettem volna fordítani. Megtaláltam olyan Google Maps fotók alapján olyan iskolai épületeket Romániában, amikről tudva levő volt, hogy a medgyaszai tervezte, senki nem tudta, hogy hol vannak a településen belül. Volt, hogy napokat töltöttem azzal, hogy végigjártam abszolút kis településeket Erdélyben a Google Street View-val, és hát mert ugye eljutni azért, főleg COVID alatt, amikor ezt a kutatást én elkezdtem, eljutni egy kicsit nehezebb lett volna, de tervezem, a legapróbb részletekig tervezem, meg látogatni az épületeket. De amire lehetőség volt, arról készítettünk fotókat Gulyás Attilával, és én nagyon szeretnémnék ebből minél többet bemutatni. Néhányra valószínűleg lesz lehetőség a fugában is. Örültem annak, hogy Fehérvári Zoltán és Hadik András ebben támogattak, és Adolf Stiller is jó ötletnek tartotta ezt a kiegészítést. Úgyhogy a magyar közönség számára egy kicsit mást is szeretnénk mutatni, mint a bécsieknek.
Emese, végül a terveiről próbáljon nekem mesélni, hogy itt ezzel a hagyatékkal mi a szándék, tehát mi a levéltárnak az ön személyes szándéka, és mi lesz ennek a sorsa? Itt láttunk kint számtalan tervet, rajzot, fotót, ezek a múzeumi formának megfelelően szépen itt most be lesznek digitalizálva, összegyűlnek, és akkor elkerül valahova, ahol aztán legfeljebb a kutatók látják, vagy milyen tervek vannak erre vonatkozóan?
Hát azt még talán fontos kiemelni, hogy én kaptam egy 3 éves ösztöndíjat a Magyar Művészeti Akadémiától, ami tulajdonképpen ösztönözte ezt a feldolgozást is, mert amellett, hogy én a templomépületek okán elkezdtem járni az emlékházba, és elkezdtem ezt a kutatást, és be is fejeztem ezt a szakdolgozatot. Amellett azért volt lehetőségem a folytatásra, mert a Magyar Művészeti Akadémia támogatta ezt. Annak az ösztöndíjnak a végcélja egy monográfia lett volna, ami részben el is készült, amit én el is kezdtem, viszont nagyon nagy fába vágtam a fejszémet. A tapasztaltabb művészettörténész kollégák természetesen felhívták erre a figyelmemet, hogy 3 év alatt ez lehetetlen. Az elején egyébként, tehát én ezt nem negligáltam ezt a véleményt, én nem vettem semmibe a jó tanácsokat, hogy mennyire lehetséges ez a feldolgozás, milyen részletességig lehetséges ez 3 év alatt. Viszont én az a fajta ember vagyok, aki szeret nagyot álmodni, és én úgy gondolom, hogy nem lehet megspórolni a munkát ezzel. Tehát amit lehetett, az alatt a 3 év alatt megtettem, és az alatt a 3 év alatt jutott be, és ennek köszönhetően, többek között ennek köszönhetően jutott be a levéltárba az anyag. És az akkor tervezett feldolgozásnál jóval mélyebbre sikerült most menni. Tehát olyan részletességig, darabszintű részletességig feldolgozásra kerülhet ez az anyag. Lehetőség szerint semmi nem fogja elkerülni a figyelmünket, hogyha valóban átadásra kerül minden egyes dokumentum, mert ugye azért nehéz átlátni, valóban még így is nehéz átlátni. Azt pontosan tudjuk, hogy mi van bent a levéltárban, azt nem tudjuk pontosan, hogy az egész hagyaték mi mindent tartalmaz. Sokszor még az örökösök sem tudják. És azért még mindig lehet olyan dokumentum, fotó, egy-egy doboz a padláson, amiből mi még nagyon sok információt tudunk leszűrni, hogyha az ember értően olvassa akár a levelezést, akár ezeket a megmaradt iratokat, olyan adatok, olyan információk derülhetnek ki belőle, ami eddig még nem. És ahogy elkezdődött ez a feldolgozás, egyszerűen be kellett látnom, hogy 3 év alatt nem fogom tudni befejezni, így ez egy hosszabb projektnek bizonyult, ami most már így eléggé begyűrűzött a mindennapjaimba, és a szakmai karrierembe is szerencsére. Ez egy valóban egy nagyon kivételes és nagyon szerencsés helyzet. Én ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott ebben, és mindenkinek, aki szintén látott fantáziát ebben a projektben, illetve ebben a célkitűzésben. Én, hogyha lehetőségem adódna rá, nagyon szívesen csinálnék még egy medgyaszai kiállítást. Még mindig van olyan dolog, amit érdemes bemutatni. Vannak rejtett szegletei a történetnek. Persze mindig el kell mondani azokat a nagy címszavakat, illetve azokat a nagyobb érdekességeket, amiket medgyaszairól már mindenki tud, de szerintem érdemes ebben mélyebbre menni. Én szeretnék egy ilyen monografikus jellegű összefoglalást, amiben most az első körben kevésbé szeretnék koncentrálni medgyaszai életútjára, életének momentumaira, mint a műveire. Tehát szeretném publikálni ezt a teljes műjegyzéket, a teljes épületjegyzéket, amiben már minden benne van, ami elérhető. Információkkal arról is, hogy milyen levéltárakban lehetnek még esetleg anyagok az építészre vonatkozóan, mert van, a Magyar Nemzeti Levéltárban is van, vidéki levéltárakban és egyéb közgyűjteményekben is vannak vonatkozó dokumentumok még, Kiszteli Múzeum és egyéb intézményekben is. És hát a végcél, ami az én álmom, az a medgyaszai virtuális archívum lenne, ami a jelenleg is elérhető Ybl Miklós virtuális archívum mintájára jön majd létre. Egyelőre támogatókat keresünk ehhez az elég nagy szabású projekthez, ugyanis jelenleg a feldolgozást, tehát a levélteri rendezést, darabszintű rendezést követően a tervanyag átkerül a restaurátor műhelybe, ahol a restaurátorok minden egyes tervlapot olyan állapotba hoznak, hogy az digitalizálható legyen a lehető legkorszerűbb apparátussal, és utána pedig elkerül a digitalizáló műhelybe, ahol tervszkennerrel, illetve kötetszkennerrel, a kötetek esetében kötetszkennerrel bedigitalizáljuk ezeket a dokumentumokat. Nagyon sok munka vár még ránk. Természetesen a restaurátor műhely kapacitása is véges, hiszen nem csak a medgyaszai hagyatékot kell feldolgoznunk, hanem magának a levéltárnak a saját iratanyaga is igen tetemes, és ezzel is van rengeteg feladat, de most igen nagy részét a restaurátor műhely munkatervének a medgyaszai hagyaték teszi ki, és ez prioritást élvez jelenleg nálunk, hiszen van egy megegyezésünk is a család felé. Most jelenleg ez úgy néz ki, hogy hosszú távú letétben itt marad nálunk fizikai formájában ez az anyagrész, amit átadtak nekünk. Mi vállaltuk ennek a szakszerű feldolgozását és megőrzését, és a további sorsa természetesen az örökösöktől függ. És amennyiben majd lehetőség nyílik rá, szeretném ezt a weboldalt is létrehozni. Tehát erre vonatkozóan vannak, már nagyon sok tanulsággal gazdagodhattunk, mert a tematikus weboldalak, ez Budapest Főváros levéltárában már több ilyen tematikus weboldalnak a létrehozásában közreműködtünk, illetve kizárólag saját projektjeink is voltak, de a legjobb példa erre az Ybl Archívum, ami tartalmazza az építész műveinek teljes jegyzékét, egy életrajzot, ami mögé linkekkel be tudtuk csatolni az életrajz dokumentumait, amiből ezek az információk kiderülnek. Ez egy több rétegű adatbázis gyakorlatilag, és nem csak adatbázis, hanem tudományos munka is van mögötte. Tehát nem csak pusztán az adatok, hanem az egyes épületre vonatkozó épületleírások, bibliográfia, és aztán a teljes életműre vonatkozó bibliográfia is egy külön oldalon. Van ennek térképes nézete, térképen elhelyező, tehát ez egy ilyen viszonylag interaktív dolog. Nekem az a célom, hogy Megyeszai István kapcsolati hálóját is valamilyen formában, valamilyen adatvizualizáció formájában majd megjelenítsük. Most viszonylag sokat foglalkozunk adatvizualizációval így a levéltáron belül, hiszen rengeteg adatunk van, és azokat valamilyen formában szeretjük azért közérthető módon megjeleníteni, és én például azt tapasztaltam, hogy nagyon izgalmas azoknak az építészeknek, művészeknek, kivitelezőknek, bármilyen az építészet vagy építészek körül közreműködő szakembernek a köre, akik Medgyaszai Istvánnal együtt dolgoztak. És ugye tehát fel tudjuk vázolni a 20. század elejének az építésztársadalmát, ezt a szakmai kört, amiben ő mozgott, amiben a kortársai mozogtak, kikkel tartotta a kapcsolatot. Szerintem ez egy kifejezetten érdekes aspektusa, amit most már a mai eszközök által szépen meg tudnánk jeleníteni. És ez, hát ennek megvannak a költségei, megvannak a technikai korlátai is, amellett, hogy lehetőségei, de korlátai is vannak, de én azt remélem, hogy a közeljövőben lehetőség nyílik rá, hogy ezt ilyen módon is kutathatóvá tegyük. Egyébként a szerzői joga, illetve a mint magunknak a terveknek a műtárgyként való megjelenítése, ugye az problémába tud ütközni, vannak ezzel kapcsolatban aggályok időnként a tulajdonosok részéről, de ezt mi nagyon igyekeztünk eloszlatni, hiszen itt nem arról van szó, hogy mi nagy felbontásban kiszolgáltatnánk ezeket az igen értékes dokumentumokat bárki számára, és majd ő készít belőle még egy albumot, és meggazdagszik belőle. Tehát itt nem ez a cél. Az a cél, hogy elérhetővé tegyük, hogy informáljuk a nagy közönséget, hogy ez ne egy kis szakmai kör számára elérhető. Igen, így van. Tehát ne egy kis kör számára elérhető anyag legyen, hanem valóban közkincsé tudjon válni.
Emesen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánunk. Amit itt elmondott, az mind valósuljon meg.
Nagyon szépen köszönöm, Ferenc, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.